Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, őrű szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvende, Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő, Sinkovics Andrea. A 14. Leó pápa vezette imavirrasztása békéért április 11-én este 6 órakor kezdődik, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Tájékoztatásuk szerint a szerda délelőtti általános audiencián 14. Leó pápa ismét arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá azon a békéért tartandó imádságon, amely április 11-én szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Péter Bazilikában. Az éjszakai virrasztást a Szent Atya vezeti majd, és azon minden hívő részt vehet. A szertartáshoz a Vatikán hivatalos YouTube csatornáján keresztül is lehet csatlakozni. Az életszentség nem kevesek kiváltsága. Mindnyájan meghívást kaptunk rá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Április 8-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, életszentség és evangéliumi tanácsok az egyházban. A Szent Atya több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. 14. Leó pápa katekézisében elmondta, az életszentség a zsinati konstitúció szerint nem kevesek kiváltsága, hanem olyan ajándék, amely minden megkereszteltet arra kötelez, hogy törekedjen a szeretet tökéletességére, vagyis az Isten és vele barát iránti szeretet teljességére. A szeretet ugyanis az életszentség lényege, amelyre minden hívő meghívást kap. A szeretetet az Atya árasztja belénk, Jézus a Fiú által, s ez az erény szabályozza a megszentelődés minden eszközét, konkrét alakot ad nekik, és céljukhoz vezeti őket. Az életszentség legmagasabb foka, az egyház kezdetétől fogva a vértanúság, a hit és a szeretet legfőbb bizonyságtétele. Ezért a zsinati szöveg azt tanítja, hogy minden hívőnek készen kell lennie, akár vére ontásának árán is megvallani Krisztust, amint ez mindig is történt, és ma is történik. Ez a tanúságtételre való készség minden alkalommal bebizonyosodik, amikor a keresztények az igazságosságért fáradozva hitük és szeretetük jeleit hagyják a társadalomban, emelte ki 14. Leó pápa katekézisében. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mincenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egri érsek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban. Általános iskola felső tagozat, középiskola. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen két tanuló nevezését várják. Céljuk, hogy felelevenítsék a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mincenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja 2026. május 15-e péntek 10 óra. Helyszíne az Egri Eseki Palota Turisztikai Látogatóközpont. A nevezési határidő 2026. április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várják. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosít a rádió a három költő 10-10 versével. Mincenti Gedeon, Pályer Antal, Tárkányi Béla. Ezek közül tudnak választani a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László válogatta. További információ kérhető a program@szentistvánradio.hu címen. Csíksomlyói autóbuszos zarándoklat lesz 2025. május 22-e és 25-e között. 22 fős kis busszal lesz az utazás. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő. A falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró per fő lesz. A program a következő. Első nap korai indulással 4 órakor Kápolnáról, Gyergyószárhegyre érkezés, szállás elfoglalása, vacsora. Második nap részvétel a csíksomlyói búcsún. Harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás. Negyedik nap Gyergyószárhegy, Korond és Farkaslaka vásárlási lehetőséggel, majd érkezés Kápolnára. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címmel lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Az isteni irgalmasság ünnepét Sátoraljaújhelyen a Szent István király főplébánia templomban április 12-én vasárnap tartják. A program 14 órakor kezdődik, ekkor rózsafüzért imádkoznak, majd dicsőítés lesz. 15 órakor az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák el. 15 óra 30 perckor Hedvig nővér tanítása hangzik el. 16 óra 45 perckor szentségimádás lesz és a világ felajánlása. 18 órakor ünnepi szentmisét mutat be főtisztelendő Szabó László, Gönczi plébános. Mindenkit szeretettel vár a Sátoraljaújhelyi római katolikus főplébánia közössége és a hegyközi karizmatikus megújulás. Ördög Lea orgona koncertje lesz Egerben a Minorita templomban április 12-én 16 órakor. A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadnak a templom javára. Nyitott gyógyító alkalom és tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Koret Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 óra és 18 óra között. A szentmise 18 órakor kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya füzérradványban a Szent Eduárd római katolikus templomban 2026. április 22-e és 26-a között, szerdától vasárnapig. Motto: bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Betegségekkel küzdesz, lelki sebeket hordozol, gyermekkori traumák, rendezetlen emberi kapcsolatok, harag, mind képesek terhelni és nyomasztani bennünket egy életen át. az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain rengeteg csodás lelki és testi gyógyulás történik. Mindig elmondja, hogy maga Jézus gyógyít, ő csak az eszköz. Hiteles és lebilincselő tanításokkal, dicsőítésekkel, imával segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és azoknak való megbocsájtásban, akik életünk során megbántottak, rosszat tettek nekünk. Gyógyító szolgálata nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt. Most az indiai származású Margarita Valappila nővért kérdezzük. A tolmács Gáspár Klára. Szent misét mikor ünneplik, reggel vagy este? A
Heilige Messe haben wir selbst.
Ha a házban van lelki gyakorlat, akkor a lelki gyakorlat során van Szent misény. Ha nincs lelki gyakorlat, akkor a plébánia templomba megyünk Szent misére. Van két plébánia templom, az egyikben reggel, a másikban este, és akkor váltakozva, hol ide, hol oda. Szent mise nélkül nem telik el nap. Bárhol is legyen autóval, elmegyünk oda, és ebből merítjük az erőnket.
Ganz gleich wo das ist, fahren mit Auto hin und da hol mir Kraft.
És a Szentlélekhez való imádság, a Szentlélekkel való betöltekezés, hogy a Szentlélekhez szokott-e külön imádkozni, őt kérni?
Reggel, igen, reggel imában benne van a Szentlélek hívó ima is. És reggelente minden nap olvasok a Szentírást. Tehát mielőtt letekülnék, a letekvés előtt is olvasok egy részt a Szentírásból. És ezekkel a gondolatokkal megyek aludni, akkor reggel ezekkel fogok felébredni.
Említettük a dicsőítést. A dicsőítő ima ugye az az imának az egyik fajtája. Úgy gondolom, hogy ő ahhoz külön fel kell nőni, hogy a nővérnek erről mi a vélemény, hogy ő mikortól kezdett el dicsőíteni, vagy ez tényleg így van-e, hogy ez fel kell nőni?
99 óta, amikor az 5000 ember jelen volt egy ima találkozón, és én is ott voltam. Amikor először alkalommal elment egy ilyen ima találkozóra édesanyjával, és akkor megtapasztaltam, hogy oda erő van a dicsőítő imában.
Mondta azt előadásában, hogy milyen fontos a családi ima, ahogy most is utalt rá. A nővér szerint a gyerekeket kell tanítani imádkozni, vagy elég, hogyha eléjük, éljük a keresztény életet.
Gyerekeknek meg kell tanulni imádkozni, és ebben növekszenek. Mert ha enélkül nőnek fel, akkor nem akarnak erről már tudni. Tehát ezen a világon élnek a gyerekek, különböző hatalmak veszik körül őket, világi dolgok, mindenféle problémák. Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy gyermekként megtartottak bennünket imádkozni.
És említette az, hogy betegekhez is jár, haldoklókhoz. Mennyire jellemző az, hogy a szentségekkel ellátva halnak meg a haldoklók? Tehát, hogy ez Németországban, ez milyen gyakorlat?
Hát erről most nem tudok sokat nyilatkozni, de azt tudom, mert hogy már nem ebben a szolgálatban nincs a nővér jelen, azt el tudom mondani a saját vér szerinti testvérem, ez kórházban dolgozik nővérként, és hogy ez sajnos már nem gyakorlat, tehát hogy nem hívják ki a hozzátartozókat, nem hívják fel, hogy hozzanak papot, viszont ő maga, aki ugye így nőtt fel, ő maga megteszi, és akkor ő elkéri a telefonszámot, vagy és akkor a hozzáférést, és felhívja a rokonokat, és akkor megkérdezi, hogy kell-e papot hívni, igénylik-e. Nagyon örülök, hogy az életem során sok haldokló mellett lehettem, és hogy őket felkészíthettem erre az útra, és hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én adtam nekik, hanem én is nagyon sokat kaptam tőlük.
A lelki gyakorlat jelentkezéshez kötött. A jelentkezési határidő április 20-a. Jelentkezni és információt kérni fuzerradvány.lelkigyakorlat@gmail.com e-mail címen lehet. A lelki gyakorlat költsége 15 000 forint. További információ kérhető Kis Nándortól a 0670 776 40 93-as telefonszámon. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvárradió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, vagyis Iker, továbbá a galileai Kánából való Nátánael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvíradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik: vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. Erre a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: gyertek, egyetek. A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást. Letartóztatták tehát Pétert és Jánost. Az Úr Jézus pere tovább folytatódik tanítványai életében. Ahogy őt letartóztatták, úgy most az apostolokat is letartóztatják. Egyelőre ugyan szabadon bocsátják őket, de legközelebb már megbotozzák, fogságba vetik, végül meg is ölik őket, akár csak mesterüket. Az apostoli egyház titokzatos, de egyben kézzelfogható módon is újraéli Jézus Krisztus szenvedésének misztériumát a történelem folyamán, egészen a mai napig. Századunkban is üldözték, kigúnyolták, fogságba vetették, megverték és halálra ítélték az egyházat, de mindannyiszor új életre támadt. A vértanúk vére magvetéssé lett. Miért gondolod, hogy te kimaradsz ebből? Jézus élete sajátos módon megismétlődik a te életedben is. A szenvedések közepette ismerheted meg te is már ebben az életben feltámadásának erejét. Hogy legyen elég bátorságot kitartani az Úr mellett, tekints a két apostolra, Péterre és Jánosra. Péter az, aki úgy szereti az Urat, hogy meg sem várja, míg a bárka partot ér, hanem a vízbe ugrik és siet Jézushoz. A tisztuló szeretet példaképe, aki megsiratja hűtlenségét és megvallja az Úr iránti szeretetét. János pedig az, akit az Úr szeret, aki elsőként ismeri fel Jézust, aki a legérzékenyebben reagál az Úr szavára és jelenlétére, aki az üres sír és a leplek láttán hisz. Mindezek azért irattak le, hogy merjünk egyszerre Péter és János lenni, olyan tanítványok, akik tudják, hogy Jézus szereti őket. Életünk különböző szakaszaiban hol egyik, hol másik kerül előtérbe. Vannak időszakok, amikor az Úr elhalmoz szeretetének édességével, amikor mint egy mézes heteket töltünk vele, s alig győzzük elfogadni kényeztető szeretetének jeleit. S adódnak olyan helyzetek, amikor rajtunk a sor, hogy szeretetünket kinyilvánítsuk, hűségünket bizonyítsuk a megpróbáltatások között. Az előbbiek megerősödésünket, az utóbbiak a szeretetben való növekedésünket, fejlődésünket szolgálják. Ha János szemével nézzük és felismerjük Jézust, s ha Péter bűnbánó szeretetével közeledünk hozzá, akkor vele fogunk szenvedni, de meg fogjuk tapasztalni feltámadásának erejét is.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael a Káni Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď, ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal, dáte? A Ježiš sa ich opýtal, deti, máte nič? Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal, deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je Pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty. Nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 laktov a sieť s rybami ťahali so sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal, poďte jesť. A nich z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkov zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých vstania. Počuli sme slovo pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
O Petro palpa legélas, haj avri cérdas pej dolmau csúro lemásenca, szave sel, haj pánzsvárdes, taj trín báre másesas, basszanas indilas téle, tel a lendeu csúro. O Jézus a hardaszlen, avenkhan, máskár leszi tjárde, honyik natromájlas te pusselles tar konszan, Hájke zsannasz o rajszilo. Lasso Jézus a máró, hájdaszlen anda leszte. Tumna kadevi másen, kadisza se trito pecipe, ke andao merime o prezsú vindi szárdaszpe. O Jézus szikagyi laszlenge.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangélium nach Johannes. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Zwilling Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, »Ich gehe fischen.« Sie sagten zu ihm, Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, Nein. Er aber sagte zu ihnen, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, »Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.« Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
A szentek életének ismertetése legtöbbször csak röviden történet itt, a Katolikus Rádióban. Ez is nagy jelentőségű, hiszen nagyobb testvéreinktől, a szentektől így is sokat tanulhatunk. Nem csupán érdekes történeteket hallunk, hanem példaképekről, közbenjárókról, akik segíteni akarnak nekünk példájukkal és imáikkal. Isten nagy ajándékai ők, a szentek, akik életükkel dicsőítik az Istent, hiszen mindent Istennek köszönhetnek, azt is, hogy szentekké váltak. Időnként azonban érdemes egy-egy szent életét részletesebben is megismerni. Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy az élet egyszerű eseményei is ismerté válhatnak, amik egyébként lehetnek nagyon nagy jelentőségűek. Példára Gianna Beretta Molla élettörténete. Szülei mélyen vallásos, erényes életet éltek, és gyermekeiknek ragyogó példát adtak. A gyermekeket Isten ajándékának tekintették, és áldásként fogadták. Gondoljunk az esküvőjük alkalmával kapott kis rajzra. Egy nagy kosárból kikandikáló 13 rakoncátlan gyermekarcot ábrázolt a rajz. Alul a felírás, választhatok. Mária tétovázás nélkül felel. Mindegyiket választom. Alberto kicsit megfontoltabb. Uram, inkább 13-at, mint egyet sem. 20 év leforgása alatt jön is, egyik a másik után, éppen pontosan 13 gyermek. A szülők 5 ízben állják körül a kis fehér koporsót, de a többi 8, Istennek hála, megmarad. Mind okos és egészséges. Érzékelhettük a család szeretetteljes, bensőséges, meleg, vallásos, imádságos légkörét. Megcsodáltuk a gyermekek hivatását, orvos és pap, misszionárius, misszióban dolgozó nővér, és így tovább. Azután Csanna életét részletesebben, gyermekkorát, az iskolába járást, társai között milyen volt, az egyházközségben milyen készségesen dolgozott. Hallottunk a hivatását kereső Csannáról, az orvosnőről, aki lefekteti az orvosi hivatás 4 aranyszabályát. Érdemes ezt újra meghallgatni. Mindenki jól végezze saját részét, tanulja meg jól az orvostudományt. Ma sokan a pénzért hajtanak. Legyünk becsületesek, legyünk hívő orvosok. Szeretettel gyógyítsatok, nem feledve, hogy a beteg ember testvéretek. Nem feledni, hogy a betegnek lelke van. Tehát mi, akiknek annyian kiöntik a lelküket, vigyázzunk, nehogy megsértjük ezt a lelket. Ez árulás lenne. Vigyáznunk kell a csak úgy felületesen odadobott szavakra. Tegyünk nagyon sok jót. Mindazok, akik ismerték Gianna Beretta orvosnőt, azt állítják, hogy ezekkel az írásokkal megfestette önarc képét, és elveihez orvosi hivatásában a legvégsőkig hűséges maradt. Tehát teljes odaadással végzi orvosi hivatását, de ugyanakkor segít az egyházközségekben, az ifjúság körében. Hallunk az imádságos Giannáról, azután arról, hogy választás előtt áll. Misszióba menjen, vagy házasságot kössön, családot alapítson. Sokat imádkozik, a gondviseléstől várja a jelzést, és megtörténik a gondviselésszerű találkozás azzal a személlyel, Pietróval, akit a Jóisten neki szánt. Ideális, boldog házasság. Mennyire szeretik egymást? Milyen tisztelettel vannak egymáshoz? Milyen örömmel fogadják a gyermekeket? Közben saját gyermekei mellett Gianna az orvosi szolgálatot is lelkiismeretesen teljesíti, és jelentkezik szíve alatt a 4. gyermek. Komplikációk következnek. Lassan egyértelművé válik, hogy kettőjük közül csak az egyikük maradhat életben. Vagy a születendő gyermek, vagy az anya. És Gianna hősiesen dönt. Ezt mondja, a gyermek életét mindenképpen meg kell menteni. Ő orvos. Tudja, mit jelent ez a kijelentése. Férje csodálta ezt az önfeláldozó döntést. Ismerte felesége lelkületét, tudta, hogy ezt teljes öntudattal, szabadon vállalja. Egyáltalán nem volt könnyű számára ez az áldozatvállalás. Sőt, nagyon nehéz volt neki, mint Jézusnak is, aki a Getszemáni kertben így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ilyen lelkülettel imádkozott, talán még csodára is gondolt Gianna, az édesanya. És hogy mennyire nehéz volt számára az életfeláldozás, mutatják szavai. Az örök élet felé haladó Gianna végrendelkezik. Zita nővére, törődjék az árván maradó kicsikkel. Indiából érkező Ginia apáca húgának meg ezt mondja, ha tudnád, milyen nehéz meghalni, amikor kicsi gyermekeket kell itt hagyni. hiányzik az erőm és a bátorságom, hogy még egyszer lássam kincseimet. A kisleány megszületik, Csanna Emmanuela nevet kapja, az édesanya pedig a húsvéti harangzógás idején haláltusáját vívja, majd abból a boldog családi otthonból, ahol minden életének szépségére, örömére, boldogságára emlékezteti, amelyet olyan ragyogó tisztává tett a gyermek megszületése előtt, most elindul halhatatlan lelke az örökké valóságba. Gianna boldoggá avatási pere megkezdődik, s végül 1994. április 24-én II. János Pál pápa boldognak nyilvánította. Leánya, akiért életét áldozta, a boldoggávatáskor 32 éves volt. A Szentatya külön fogadta őt édesapjával és testvéreivel. Isten nem kívánja mindenkitől az ilyen nagy áldozatot. Mindig voltak, vannak és lesznek hőslelkű, szentéletű édesanyák, akik példaképei lehetnek mindenkorban az édesanyáknak. Kérjük a boldoggávatott édesanya közbenjárását a magyar családokért, a magyar édesanyákért és a leányi fiúságért. Nagy és szent hivatásukat szeressék, és mindig Isten akarata szerint tudjanak élni. Erre tanít Gianna Beretta Molla. Adja Isten, hogy minél előbb szenti avassák, az egész világon megismerjék, és közbenjárását megtapasztalják. Ipacs Katalin, életrajzának írója, megszólítja Giannát többek között ezekkel a szavakkal. Az anyaság a világ legnagyobb csodája. Gianna, te éppen azt bizonyítod egész életedből, szinte természetesen következő áldozatoddal, hogy az anyaság valóban csoda, és mindezt egy olyan korban, amikor sokan kétségbe vonják, hogy az emberi élet, különösen pedig a védtelen magzati élet szent. Köszönjük neked, Gianna, hogy életed feláldozásával megvédted az anyaság méltóságát.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Április 10-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Zsoltokat. A Zsolt a Solt név alakváltozata, amely azonos eredetű a Zoltán, valamint a Zolta, esetleg a Csolt névvel. Az ótörök szultán szóból származik. Jelentése uralkodó. A zsoltok védőszentjükként tiszteletik azt a Szent Zotikuszt, aki római katona volt, és aki hitéért Nikodémiában, ahol Diokleciánus császár székelt, szenvedett több társával vértanúságot. Kegyetlenül megkínozták őket, és a tengerbe vetették 303 körül. A zsoltok védőszentje még Szent Szolemniusz is, akinek neve ünnepit jelent, csodatevő püspök volt ő, aki 602 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Zsolt nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet! Thank you.
Azt hittem, hogy jó lesz, hogy neked így elég. Valahogy összeomlott minden, és már nem tudom, hogy miért. Egyre hajtogattad sírva, nem számít, hogy véget ér. Pedig mindig azt hittem, hogy neked ez jó. A hajad mostanában másképp hordod már, de nekem ugyanúgy szép vagy, ugyanaz a lány. Sokszor lopva nézlek, ahogy fáradtan állsz, nagyra nyílt szemekkel, talán egy erre vársz. Valahogy össze kéne jönnünk, mindent megbeszélhetnénk. Egyszer szépek voltunk együtt, hát ha újra kezdhetnénk. Talán újra kezdhetnénk, mert nekem ez jó.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1847-ben született Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai sajtómágnás, a Pulitzer díj megalapítója. Makón született. A gyengelátású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer 10 évesen került az Amerikai Egyesült Államokban. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. 1867-ben lett amerikai állampolgár, és pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. 1878-ban megvásárolt 2 csőd közeli napilapot, melyek az összeolvasztott 3 év után már nyereségesek voltak. 1882-ben megvette New Yorkban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató, sikeres lapot varázsolt az izgalmas, igényes, modern újságírói stílusnak köszönhetően. Mestere volt a sajtóüzletnek, és szeretett jótékonykodni. Többek között megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. A Pulitzer díj első átadására 1917. június 4-én került sor. 1902-ben született Darvas Lili, színésznő, aki Budapesten látta meg a napvilágot. A Budai Színkör előadásán ismerhette meg őt a közönség 1920-ban. Egy évvel később Beöti László szerződtette a Magyar Színházhoz, majd 1924-ben a Víg Színház tagja lett. 1925-től játszott Max Reinhardt bécsi és berlini színházaiban is. Ezután a Víg Színházban többnyire csupán férje Molnár Ferenc darabjaiban vállalt szerepet. Molnár Ferenccel 1926. június 9-én kötöttek házasságot Budapesten. 1939-ben mindketten emigráltak az Egyesült Államokba. Darvas Lili először 1944-ben lépett fel angol nyelvű színdarabban a Broadway-n. Ezt számos színházi és tévé szereplés követte. 1965-ben vendégszerepelt a Budapesti Madács Színházban Molnár Ferenc Olimpia című darabjában. Emellett néhány filmszerepet is vállalt. Angol és német nyelveken is játszott. 1926-ban Dicső Szent Mártonban született Demjén Attila, Munkácsi Mihály díjas festő. Festészetére a tájkép festészet a jellemző, de festett csendéleteket és portrékat is. Emellett szabadiskolákban oktatott tanítványa volt Baukó János festőművész is. A reggeliző munkás család képéért 1952-ben a Munkácsi Mihály díj második fokozatát kapta. Történelmi témájú festmény az 1953-as Gábor Áron című képe, melyet a Munkácsi Mihály díj első fokozatával díjaztak. A Munkácsi Mihály képzőművészeti szakkör vezetője is volt. Kiállításai voltak Rómában, Firenzében, Svédországban, Stockholmban, Párizsban és az NSZK-ban is. 1965-ben tért haza, és első kiállítása hazatérése után nem sokkal 1966-ban volt a Csók Galériában Budapesten. 1972-ben gyűjteményes kiállítása volt Budapesten a Mednyászki teremben. 1977-ben a Magyar Nemzeti Galéria Budapesten emlékkiállítást rendezett képeiből. 1934-ben Szegeden született Durkó Zsolt, Erkel és Kossuth díjas magyar zeneszerző, főiskolai tanár, aki 1982-től a Magyar Rádió vezető zenei lektora is volt. Durkó Zsolt zenéje érthető zene, egyszerre európai és tudatosan magyar, amely az újkor törekvéseit képviseli, ugyanakkor a zenei tradícióból ismerít. Már pályája elején kialakította azokat a stílusformákat, amelyek nyomán személyes zenei nyelve egész életére nézve egységes maradt. A 60-as években született művei a korabeli avantgárd törekvésekre épp úgy utalnak, mint a régi Gregoriánra és mint a magyar népzene sirató dallamaira. 1997. április 2-án hunyt el Budapesten. 2004-ben születésének 70. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak egykori lakóháza a budapesti Attila út 103 homlokzatán. 1965-ben Mohácson született Sümegi Eszter magyar operaénekesnő, szoprán, érdemes művész, aki diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte 1993-ban Ónodi Márta növendékeként. Philadelphiában megnyerte a Pavarotti énekverseny első díját. 1993 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese. Puccini bohém életének mimieként debütált. Több operában is fellépett. Az operaházban a magyarországi közönség is számtalan alkalommal hallhatta őt különböző szerepekben. Toszka, Mimi vagy éppen Ajda szerepében. Oratóriumokban is énekel, és koncertműsorokkal járja az országot. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1901-ben hunyt el Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója. 1887. március 27-én alapították az egyesületet, május 10-én, a még épülő Szent István Bazilika tövében. A Lipót Bazár tér 47 szám alatti épület szűk kis helységében kezdte meg működését. Személyzete kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és 7 mentőből állt. Az első napon lépett szolgálatba a bécsi mentőktől ajándékba kapott első lóvontatású hordággyal felszerelt zárt mentőkocsi, amely az akkori idő szerint korszerűnek volt mondható. A jármű nyitott bakján a kocsis és még egy személy, a belsejében pedig az orvos és segédje foglaltak helyet. A mentőkocsi az egyébként engedélyezettnél nagyobb sebességgel haladhatott, de csengetéssel kellett jeleznie jöttét, hogy a közlekedés más résztvevői neki szabad utat engedhessenek. A Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület működése első napján két hívást kapott. Az emberek azonban hamar megismerték a hasznos feladatot ellátó intézményt, és rövidesen már napi 25 hívásnak kellett eleget tennie a fővárosban. 1972-ben hunyt el komáromi Gizi színésznő, aki a megnyitásakor 1908-ban a Veszprémi Színház primadonnája volt. Pécsett, Kecskeméten, Munkácson és Békéscsabán is szerepelt. 1917-ben tagja volt a Front Színház társulatának. 1927-ben vonult nyugdíjba. Láthattuk őt számos színházi szerepben, például Huszka Jenő Gülbabájában, a János Vitézben és Kálmán Imre Csárdás királynőjében is. 1979-ben hunyt el Várkonyi Zoltán színész, színházi és filmrendező, kétszeres Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész, akinek alkotásai közül megemlíthetjük a Meseautót, a Kőszívű ember fiait, az Egy magyar nábobot és az Egri csillagokat is. 1962-ben Hollywoodban hunyt el Kertész Mihály Oscar-díjas magyar-amerikai filmrendező, aki a Casablanca című film rendezéséért kapta meg az Oscar-díj a legjobb rendezőnek elismerést. A filmtörténet hajnalán kezdetben még színészként az elsők között kezdett a néma filmezéssel foglalkozni. Dániában a Nordic cégnél 1912-ben forgatott utolsó Bohém volt az első rendezésem. Majd Kolozsváron a filmgyárban dolgozott, ezután Berlinben az UFA gyárnak is dolgozott. 1926-ban az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, 1927-ben lett a Warner Bros. Állandó munkatársa. Hollywoodi karrierje során több mint 100 filmet készített. Filmjei közül megemlítem az Egy krajcár története, a Tatárjárás, a Varázskeringő, a Vígözvegy, a Párizsi baba, a Rabszolganő, a 13-as fiakkel és az Aranypillangó című alkotásokat. Persze műveit a teljesség igénye nélkül soroltam fel. Hollywoodi filmjei közül pedig a Holnap hősei, a Hajnali esküvő, a Modern szimfónia, az Aranyváros és a Casablanca című filmeket említem meg. 1995-ben hunyt el Fischer Anni zongora művésznő, aki a Zeneművészeti Főiskolán Székely Arnold és Doknányi Ernő tanítványa volt. 1922-ben lépett fel először, 1933-ban a budapesti Liszt zongora versenyen első díjat nyert, 1941 és 46 között Svédországban élt. Háromszoros Kossuth-díjas, kiváló művész volt ő. 2002-ben Budapesten hunyt el Hofi Géza, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar humorista, előadó művész, színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaré műfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere volt ő, aki önálló produkcióival egyéni stílust teremtett. Hanglemezei közül megemlítem a Hofim, az Akácos út, a Hegedűs a háztetőn, a Pusszantás mindenkinek és a Rádió kabaré című lemezeit. Filmfelvételeken is szerepelt, és munkásságát természetesen számos díjjal is elismerték. Ezek közül megemlítem a Magyar Televízió Nívó díját, a Karinti gyűrűt, a Dériné díjat, a Bombon díjat, a Huszka Jenő díjat és a Kossuth díjat. 2014-ben hunyt el Felkai László olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, edző, aki a budapesti Spartacus sportolója volt. Úszásban és vízilabdázásban is bekerült a magyar válogatottban, de jelentős sporteredményeit vízilabdázásban ért el. Összesen 120 alkalommal szerepelt a magyar vízilabda válogatottban. 3 olimpián is részt vett, Tokióban, Rómában és Mexikóvárosban. Az aktív sportolást 1977-ben fejezte be. Visszavonulása után a budapesti Spartacus, majd az FTC vízilabda csapatának edzője volt. 1982-től kezdve gyermekeket edzett a KSI-ben, a Vasasban, a BVSC-ben, a Tungsram együttesben, valamint a Honvédban is. 2000-ben beválasztották az évszázad magyar vízilabda válogatottjába. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1849-ben a tavaszi hadjárat során a Klapka György és Damjanich János vezette hadtestek megtámadták az osztrákokat. A Klapka György vezette első hadtest és a Damjanich János vezette harmadik hadtest indította a támadást a Vácot állomásozó 7000 fős osztrák hadosztály ellen. 1941-ben kiáltották ki Horvátország függetlenségét. És végül, de nem utolsó sorban, 1993 óta a mai nap a Nemzeti Rákellenes Nap. 1993 óta a Magyar Rákliga szervezésében tartják a Nemzeti Rákellenes Napot dr. Dollinger Gyula sebész egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első országos rákbizottságot. Az ünnep lényege, hogy a társadalomnak minden rétegét beleértve, magát az embert is, küzdjenek a rákbetegség ellen, és felébresszék saját felelősségünket magunkban. Kedves hallgatóink, április 10-i kalendáriumunkat hallották.